félelem és szégyen nélkül. Vagy állandóan igazoljuk magunkat, vagy vádoljuk magunkat. Egyfolytában mondogatjuk a vádat önmagunk ellen, vagy igazoljuk magunkat, hogy ezt és ezt tettem. Kimerjük-e szolgáltatni magunkat félelem nélkül a szeretetnek? Belemerjük-e vetni a karjaiba magunkat Istennek, aki a szeretet? Vagy pedig állandóan szépítgetjük magunkat, vagy értékeljük magunkat, és félünk és szorongunk, hogy mi lesz, ha nem. Nem merünk hinni a szeretetben. Nem merünk félelem nélkül odaállni, teljesen letéve minden védekező fegyverünket Isten elé, odaállni úgy, ahogy vagyunk, mint az ő fiai és lányai. A válasz a szívetekben van. Nekem hosszú volt az út, amíg úgy mertem Isten elé állni, hogy már nem szorongtam, hogy már nem féltem, és nem szégyenkeztem, hanem csak hála volt a szívembe, hogy köszönöm, hogy szeretsz. Olyannak, amilyen vagyok. Annak, aki vagyok. És a legnagyobb örömöm, hogy a te fiad vagyok. Ennél többet én nem tudok elérni. És mindig az leszek. Akkor is, hogyha bűnt követek el, akkor is, hogyha beteg leszek, és akkor is, ha meghalok. A te fiad vagyok. És akkor attól kezdve jól érzem magam a bőrömbe. Attól kezdve otthon vagyok abban, akit Isten alkotott. És minden energia, amit addig önigazolásra, vádaskodásra, szégyenre és bűntudatra fordítottam, felszabadult a szeretetre. Amikor nem fogadom el magamat, és méltatlannak tartom magamat az életre és a szeretetre, akkor állandóan birkózok, vagy megbirkózok a valósággal. És ez nagyon fárasztó. A leghatékonyabb fájdalomcsillapítás, amikor nem fogadjuk el a szeretetet, a valóságot, ami Istenben áll fönn, az aktivitás, a munka. Szent II. János Pál pápa szerint egyházunk az aktivitás eretnekségébe vergődik. Mindig a munka javára voksolunk, hogyha imádkoznunk kellene. Először a munka, és ha marad időnk, akkor imádkozunk. A keresztények mindig az imát hagyják abba először. Mi papok is. Mert annyi dolgunk van. Annyi feladat vár ránk. Ami nem várhat, de az ima várhat. Rossz döntést hozunk. És aztán erőtlenek vagyunk, fáradtak, enerváltak és szomorúak. Nem ragyog át rajtunk, hogy szeret bennünket az Isten, mert nem hisszük el. Csak akkor, ha, és mindenki folytathatja a mondatot. A legnagyobb és legegyszerűbb fájdalomcsillapító az aktivitás, a munka vagy a szolgálat. A szolgálatot is lehet pótcselekvésből csinálni. A legnagyszerűbb szolgálatokat is. Az egyházon belül. Hogy miért teszem azt, a gyümölcsei mutatják meg. Amikor úgy érzem, hogy milyen hálátlanok, akkor igazából nem ingyen szeretetből tettem, bár úgy tűnt, hanem számításból. Amikor elrontjuk, mert mindig elrontjuk, akkor újra kell kezdenünk. És az újrakezdés a káosz elfogadásával kezdődik. Olyan Istenünk van, aki nem rendet csinált. Akkor sem, amikor itt volt a Földön. Kaotikus politikai állapotok voltak, gazdasági állapotok, helyzetek. És ő nem rendet csinált. Megtehette volna. Hanem ebbe a kaotikus, bűntől átszőtt helyzetekbe meghirdette Isten szeretet uralmát, Isten országát, és megmutatta, hogy elérkezett. Az újrakezdés nem rendcsinálással kezdődik, az majd utána jön. Az újrakezdés annak a valóságnak az elfogadásával kezdődik, amibe kerültünk, a káosz elfogadásával. Annak az elfogadásával, hogy Isten ebben a helyzetben jelen van, mert megígérte, hogy veled vagyok minden nap, a világ végéig. Megígérte és megtartotta, nem vonta vissza ezt az ígéretét. Nem tudsz olyan helyzetet teremteni, nem tudsz olyan bűnt elkövetni, amikor Isten hátat fordítana neked. Akkor van a legnagyobb szükséged az ő szeretetére és irgalmára. Melyik anya hagyja ott a gyerekét, amikor bajba van? Melyik apa fordít hátat a gyerekének, amikor szenved? Ha tehát ti, mondja Jézus, tudtok jót adni a gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei atyátok a Szent Lelket? Nem vagytok különbek Istennel. Ha ti tudtok jót tenni, akkor miért kérdőjelezitek meg, hogy Isten nem szeret, vagy hogy szeret? Az újrakezdés mindig a veszteségeink, a tökéletlenségeink, a bűnös, sebzett valóságunk elfogadásával kezdődik. Különbség van az elfogadás és a beletörődés között. Engem erre a sérült barátaim tanítottak meg. Rendszeresen jártam a Marcibányi téri mozgássérültek intézetébe Budapesten. Amíg Pesten tanultam, minden hétvégében néhány órát velük töltöttem. És azt láttam, hogy kétféle csoport létezik. Az egyik, amelyik beletörődött az állapotába. Vagy fogyatékosan született, vagy orvosi hiba, vagy más tragédia, baleset miatt mozgássérült lett. Korlátok közé került az élete, mint ahogy a miénk is korlát volt. A mi életünk is korlátok között zajlik, de az övék beszűkült, beszorultak, a korlátok közelebb jöttek, mert mindenben segítségre szorultak. A csoport egyik része beletörődött, hogy ez van, ezt kell szeretni. És hát próbálták csillapítani a fájdalmukat mindenféle szerekkel. És ugyanabban az intézetben volt egy másik csapat, amelyik elfogadta a fogyatékosságát. Elfogadta, hogy kerekesszékbe került az élete, hogy csak mások segítségével tud mozdulatokat megtenni. Elfogadta, és nem beletörődött, hanem azt mondta, hogy ezek között a korlátok között szeretnék növekedni. Tudásban, jóságban és szeretetben. Ők elfogadták és növekedtek. Ugyanezt kéri tőlünk a Szentlélek, hogy fogadd el a valóságot. A teremtett lét mindig korlátok közé van szorítva. Tér és idő korlátai közé. rengeteg dolog fölött semmi hatalmunk nincs. Vagy elfogadom, vagy beletörődök. Ha elfogadom, akkor van esélyem arra, hogy növekedjek a szeretetben. Akkor is, ha nem tudok mozogni. Megdöbbentő volt látni ezeknél a fiataloknál, akik elfogadták a korlátaikat, és növekedtek, tanultak, és növekedni akartak a szeretetben, a kapcsolatokban. Volt egy csoport közöttük, a csoport nevére már nem emlékszem, akik látogatták a középiskolákat és szakiskolákat, és az egészségesnek látszó fiatalokat tanították élni. Én velem együtt élt, vagy én együtt éltem egy férfival, a Jóskával, aki 35 éve feküdt mozdulatlanul, amikor megismertem, egy kullancs csipte meg 14 évesen, és megbénult. Nem tudták megmenteni. 35 évig ápolta az édesanyja, etette, mosdatta, beöntést adott neki, mert nem volt székletesen másképp. Csak ez a keze mozgott, meg tudott beszélni. Ez volt minden. 35 éve feküdt mozdulatlanul. A végtagjai elsorvadtak, és 35 év után meghalt a mama. És ő teljesen föllázadt. Szitta az Istent, nem akart élni, ha megtehette volna, elpusztítja magát, de nem tudta. Mindene fájt. A lelke annyira fájt, hogy a pólusai fájtak. Nem lehetett felöltöztetni, csak letakarni egy picit. És én ekkor találkoztam vele. Evangélikusok hívtak el hozzá, hogy van itt egy mozdulatlanul fekvő férfi, ők tudták rólam, hogy a sérültekkel milyen a kapcsolatom, hogy menjek el, látogassam meg. Tele volt felfekvéssel a háta és a combja, mert mozdulatlanul feküdt, és a mama nem tudta mozgatni. És ebben az állapotban találtam rá, és megkérdeztem tőle, hogy 35 éve vagy beteg. Fölvetted-e már a betegek szentségét, ami nekem nem az utolsó kenet, hanem az élni akarás szentsége. Mert hiszek abba, hogy ez az életet, az élni akarás segíti, és gyógyít is. És azt mondta, még soha senki nem adta föl. És akkor megkérdeztem, hogy föladhatom-e, és semmi más nem tettem, mint amit a szertartás előír. A szertartásban van egy olyan mondat, hogy most a pap tegye rá a kezét a betegre, imádkozzon fölötte, és utána kenjük meg a szent kenettel, a betegek olajával. És én ezt megtettem, imádkoztam a gyógyulásáért. Azt tudni kell, hogy a Szentírásban a gyógyulás többet jelent, mint az orvostudományban. Az orvostudomány akkor tekinti gyógyultnak az illetőt, hogyha azok a tünetek, amikkel bekerült, azok megszűnnek. Akkor írják rá, hogy meggyógyult. Az evangéliumokban viszont a gyógyulás ennél többet jelent. A gyógyulás teljessége a Jézussal való kapcsolat létrejötte. Ott a 10 leprás esete. 10 leprás megy Jézushoz, és csak annyit mond nekik, hogy tartsátok meg, amit az írások mondanak, mutassátok meg magatokat a papra. Ők elmennek, engedelmeskednek, és mind a 10 meggyógyulnak. Mind a 10 tünetmentesek lesznek. Megszűnt a leprájuk. Ekkor már mindenki újjong, hogy meggyógyultak. De még nem gyógyultak meg, csak tünetmentes lett az életük a leprától. Egy volt közöttük, és az is szamariai, szamaritánus, aki oda ment Jézushoz, és leborult előtte. Ez a mozdulat, hogy odaborul Jézus elé, ez azt jelentette, hogy elfogadom, hogy te vagy az Isten. Te vagy az Isten fia, te vagy a Mester, az Úr. És ő gyógyult meg. A többieknél csak tünetmentesség történt. Mert ő elnyerte az üdvösséget azzal, hogy visszament Jézushoz és leborult előtte. Amikor föladtam a betegek kenetét Jóskának, hazamentem, és 2 hét múlva meglátogattam. Kétféle gyógyulásban részesült, megszűnt minden fájdalma, ami csoda volt, mert a felfekvések nem szűntek meg, de a fájdalom megszűnt. Megszűnt a lelki fájdalma is, föl lehetett öltöztetni. Sőt, még ajándékba a 2 teljesen elsorvadt lábfejét föl tudta emelni, és kicsit mozgatni tudta. Ennek azért örült, mert focista volt 14 éves koráig, és azóta nem mozdult meg a lába. De az igazi gyógyulás az volt, hogy ez az ember, aki első találkozásunkkor szitta az Istent, és meg akart halni, nem akart élni, tele volt hálával. Tele volt hálával, és örült, és ezt mondogatta, hogy mennyire szereti őt az Isten. Miközben nem állt talpra, nem gyógyult meg abban az értelemben, ahogyan lehetett volna, viszont elfogadta Jézust az ő megváltójának, és tele volt a szíve hálával. Aztán én, ez káplán koromban volt, plébános lettem, és befogadtam a plébániára. 7 évig éltünk együtt. 7 évig mosdattam, etettem, végeztem mindent, amit egy ilyen emberrel kell végezni, és ő ebben a 7 évben ragyogott. Tele volt hálával. Tele volt örömmel. És ő, aki nem tudott megmozdulni, állandóan tette a jót. És jó cselekedete az volt, hogy akik jöttek a plébániára és leültek vele beszélgetni, azokat mind végighallgatta. Neki volt ideje. Mindenkit meghallgatott, és amely csoda volt, meg is jegyezte, amit hallott. És mindenkiért vállalt imát. Naponta sokkal többet imádkozott, mint én, mert olyan 6-7 órát imádkozott az Úr előtt folyamatosan. És mindenkiért imádkozott, és amikor az illető újra megjelent, akármilyen sokára, ő visszakérdezett, és onnét folytatták a beszélgetést, ahol abba hagyták. Amikor eltemettem 7 év után, akkor több mint 100 fiatal állt a sírjánál, hogy az ő beszélgető, vele való találkozással és imára gyógyultak meg. Ő, aki semmit nem tudott csinálni, csak elfogadta a korlátait. Nem lázadt, és a korlátok között végtelenül nagyra növekedett imában és szeretetben. Így is lehet. És a Szentlélek ezt akarja mindegyikünknél, hogy ne borogjunk, ne háborogjunk, ne lázadjunk, hanem legyünk hálásak.